Tessék, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, férjemmel együtt, aki az orgonánál van, a mai női csendes napon. Szeretném mielőtt az énekünket, a kezdő énekünket elénekelni, a 34. Zsoltárból felolvasni egy részt. A 34. Zsoltárnak a második versétől a 9. versig Dávid Zsoltára. És azért ezt választottam, mert ugye a mai témánk címe, hogy Istennel a nehézségekben. És mi az, amit Dávid átélt, akik Biblia olvasók vagyunk, azok mindannyian ismerik Dávid király történetét, mindent keresztül. És ha az ő szavát halljuk, akkor egészen eljuthat ez is a szívünkig. Tehát a 34. Zsoltárból olvasok. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Urral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát. Magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala ört áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Hát a mi feladatunk is áldani az Urat mindazért, amiben megsegített bennünket, megtapasztaltuk az ő segítségét. Keveset fogunk énekelni, de most mégis a 254. dicséretünket keressük ki. A 254. dicséretet. És az első 5 versét énekeljük el. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom minden oltalmamat. 254. dicséret, első 5 verse.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, édesatyánk, hogy elkészítetted ezt a csendes pár órát a számunkra. Ha nem is olyan formában, mint ahogy mi terveztük volna, de olyan jó, hogy együtt lehetünk, és rád figyelhetünk, és a lábadnál megpihenhetünk, megnyugodhatunk. Hadd éljük át ezt mindannyian most. Amen. Kedves testvérek, megint csak a Zsoltárok könyvéből olvasom föl a 18. Zsoltárból egy pár verset, a 18. Zsoltárból válogatott verseket. Lehet, hogy lesz egy pár vers, ami ismerősen is fog hangozni, ugyanis a héten olvastuk Dávid történetét, és ott megjelent Sámuel könyvében is a 18. Zsoltár, és éppen ez volt az, ami ezzel készített el Isten számomra is a most felolvasandó igét. Tehát a 18. Zsoltárból válogatott verseket olvasok. Így szól Dávid. Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom, felleg váram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonottak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Lenyúlt a magasból, és fölvett a nagy vizekből, kihúzott engem. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Hát szeretném megkérdezni, mielőtt egy pár gondolatot elmondok, hogy ki az, aki már 5-nél többször volt a csendes napunkon, ami itt Pátyon volt. És olyan jó lenne látni ott a kamera túlsó oldalán is, akik jelentkeznek, mert bizony voltak olyanok, akik 2013-tól folyamatosan részt vesznek. 2013-ban volt az első női csendes napunk. És hát akik már régóta velünk vannak, emlékezzenek velem együtt. Ugye arra is felszólít Isten, hogy emlékezzünk az Úr tetteire, csodáira. És hát itt emlékezem azokkal együtt, akik itt voltak, és akik pedig nem, azok pedig segítsenek örülni velem együtt. Hogy hogy indította el Isten ennek az egyházmegyének ezen az oldalán is a női csendes napot? Mindig Fóton volt csak csendes nap. És Fótra, és az is november utolsó szombatján, és hát erről az oldalról oda átjárni, hiába a mi egyházmegyénkben van, nagyon hosszú út. És hát Isten indította, hogy olyan jó lenne, ha itt is lenne, és hát mi ezt felvállaltuk, hogy ezen az oldalon is tartunk csendes napot. És hát jó volt látni, hogy azért arról az oldalról is jöttek át a mi csendes napjainkra, és most is vannak olyanok, akik arról az oldalról is nézik, jelen vannak ilyen módon a csendes nappal. Tehát egy ima meghallgatás volt, hogy 2013-ban elkezdhettük a csendes napot. A gyülekezeti termünkben voltunk, és hálát adtunk, hogy 35-en voltunk az első alkalmon. És ugye megfogalmazódott akkor azoknak az embereknek a szívében, akik voltak, és akik nagyon szerették az Úr Jézust, hogy milyen jó lenne, hogyha többen lennénk. És úgy ezért is elkezdtünk imádkozni, és úgy évről évre megfigyelhettük, hogy 50-en, 60-an, 70-en, itt valaki bólogat vele, az nagyon jó, mert akkor emlékszik. És tudom, hogy azért imádkoztunk 2017-ben, hogy olyan jó lenne, ha annyian lennénk, hogy kicsi legyen a lenti nagy terem. Na, erre már emlékeznek többen. Ez olyan jó érzés. És 2018-ra Már 100 körül volt a jelentkezők száma, és kicsi volt a gyülekezeti termünk. És emlékszem, hogy akkor még nem készült el a templom belső felújítása, és 2018-ban itt volt a templomban a nyitó alkalom, mert utána termekre kivetítettük, hogy mindenki nézni tudja, és meleg helyen legyünk. És bizony az a 3/4 óra, amit itt töltöttünk akkor a templomban, hát mindenki jelezte, hogy fázik. És akkor 2018-ban azért imádkoztunk, hogy milyen jó lenne, ha 2019-ben egy meleg, fűtött templomban lehetnénk. Meghallgatta Isten ezt az imádságot is, tavaly is 100 fölött voltunk. Itt volt az alkalom, noha nem volt még teljesen kész a templom, mert a burkolat nem volt még meg, de a padlófűtésünk ment, és nagyon jó idő volt. Akkor nem kellett az ajtót sem nyitva hagyni, nem lesz ennyire teljesen nyitva, csak egy picit majd, egy kicsit beljebb csukjuk, hogy a levegő azért cserélődjön, de nem fázott tavaly senki. És hát azért imádkoztunk tavaly, hogy hát meg tudjuk ezt a mostani alkalmat is úgy tartani, hogy már egész szép a templom, és sokan legyünk. És hát megosztom a testvérekkel, hogy tavaly egy olyan élményben volt részem, amit egész évben hordtam imádságban magamban. A tavalyi női csendes nap záró imádságánál Isten lelke nagyon kimondatta velem azt a mondatot, amin én saját magam is meglepődtem. Úgy imádkozni az idei női csendes napért, hogyha az Úr akarja, és élünk. És én nagyon sokáig ezen vívottam, hogy miért kellett ezt nekem így kimondanom. Foglalkoztatott hónapokon keresztül, és hát a járvány eszembe nem jutott. Inkább az élünk volt, ami fölcsengett bennem, hogy Isten mit akart ezzel mutatni. Azt, hogy Isten valahogy másként akar lépni, és talán másként akarja megmutatni az ő hatalmát, elképzelni nem tudtam akkor. És nem tudom, hogy látjuk-e, hogy Isten térdre akar minket ő előtte kényszeríteni, hogy a térdeinken harcoljuk meg az imáinkat, a harcainkat. Van is egy szép vers, hogy ha harcolnod kell, térdelj le hamar. Tehát Isten térdre akarja kényszeríteni a keresztjéneket, hogy könyörögjünk közösen az Úrhoz a járványért, az országért, és azért, hogy megtérések legyenek, és a sok-sok vallásos ember felélénküljön, lelkileg megújuljon, új életet kapjon. Egy évvel ezelőtt azt elképzelni nem tudtam volna, hogy élő közvetítésben lesz a női csendes nap. Hogy a Pátyi templomból élő közvetítés. És Isten olyan csodálatosan rendelte, hogy behozták Pátyra a gyors internetet, hivatalos szavakat hadd ne mondjak, és bocsássanak meg a testvérek, ha nem úgy fogalmazok. De hogy mielőtt kitört a járvány, az egyháznak gyors internete lett. A templom felújítás kapcsán új kamerát kellett felszerelnünk, hogy a babamamás anyukák a gyülekezeti ház emeletéről tudják nézni az Isten tiszteletet a kisgyermekeikkel, az a 10 alatti anyuka. És hogy Isten ezt így készítette, hogy az Isten tiszteleteket a pátyiak tudják nézni, hogy egy női csendes nap ne maradjon el, hanem tudjuk nézni. Hát milyen csodálatos az Úr! Látjuk az ő munkáját? Na hát aztán arról nem is beszélve, most azért itt körülbelül 15-20-an vagyunk, még mindig nem számoltam meg. Ugye ezt a kamerában lévőknek mondom, akik itt vagyunk, jobban látjuk, de akik csak engem néznek. Tehát vagyunk itt, de amikor üres templomban kell ugyanezeket elmondani, olyan furcsa. És abba belegondolni, tehát ott vannak azért, akik hallgatják és nézik. Tehát, hogy Isten hogy készíti azoknak, akik nem mernek, nem tudnak eljönni, hogy ne maradjanak le az igéről. Hát ilyen csodálatos a mi Urunk. A mostani csendes napnak azt a címet adtuk, hogy Istennel a nehézségekben. És ahogy említettem az elmúlt héten, a Zsoltárok, vagy a Sámuel könyve Dávid történetének olvasása közben, Isten ezt az igét hozta nagyon elém, amit most szeretnék elismételni. Az Isten útja tökéletes. Az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Az Úr beszéde szín igaz. A példabeszédek könyvének a 16. részében, a 9. versben azt mondja az Isten igéje, az embernek az értelme tervezgeti az útját, de az Úr irányítja a járását. Tehát mi kitervezünk, eltervezünk valamit, de Isten az, aki a mi lépteinket igazítja. Tervezünk, de nem minden valósulhat meg abból, amit mi szeretnénk. Viszont az Úr útja, az Isten útja tökéletes. Egyetértünk ezzel? Kérdezem az itt lévőket és a kamera másik végén lévőket. Bólogatunk, ugye? De tessenek mondani, vajon tökéletesnek látja az a pátyi édesanyja az Isten útját, aki a fiatal férjét most temette el 43 évesen, és a 3 kisgyerekével egyedül maradt, hogy felnevelje? Tökéletesnek látja az Isten útját az, aki gyászolja a koronavírusban elhunyt családtagját? Lehet, hogy közöttünk is van olyan, akinek valamilyen rokona koronavírusban elment. Tökéletesnek látja az az orvos, az Úr útját, aki rákényszerült, hogy covidos betegeket ápoljon? Tökéletesnek tartja az az Isten útját, aki azért veszítette el a házastársát, mert a előző járvány hullámban nem jutott kórházi kezelésre az ő házastársa? Tökéletesnek tartja az Isten útját az, aki elvesztette egy balesetben a gyermekét, vagy a szerettét? Vagy aki elvesztette a munkahelyét? Vagy akinek nem sikerült a műtétje? Vagy sorolhatnám még a próbatételeket? Így is azt mondjuk, hogy az Isten útja tökéletes? Csalódások érnek bennünket, nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretnénk. De az Úr útja akkor is tökéletes. És hogy miért? Mert mi csak egy piciny részletet látunk az életünkből. Isten viszont az egész életünket látja. És ő az istenfélőket fel akarja készíteni a vele való találkozásra. Amikor egyik ősszel Monty Taylor evangélizált novemberben, egyik novemberben közöttünk, hozott egy nagyon hosszú kötelet, több méter, legalább 5 méter volt, és körülbelül 80 centit szigetelő szalaggal, piros szigetelő szalaggal betekert, és elkezdte mondani, hogy na ez a földi életünk. És ahogy húzta a kötelet, mutatta, hogy ez pedig az örökké valóság. És még mindig nem volt vége, és még mindig nem volt vége. De nagyon jól szemléltette, hogy az örökké valóság a földi élethez képest tényleg örökké valóság. És mi ezt a rövid életet akarjuk tökéletesnek látni, pedig Isten nem ezt akarja tökéletesnek adni számunkra, hanem ez a földi élet arra van, hogy felkészítsen, hogy vele szent, megtisztulva, szent élettel találkozhassunk. Ezért küldte Jézus Krisztust is. Hát a földi életünknek az a célja, hogy ráhangolódjunk Istenre, és olyanná formáljon, mint Jézus Krisztus, hogy tökéletesek legyünk. A lányom életéből hadd mondjak 2 példát. Amikor pici baba volt, és csípőszűrésre kellett vinni, egy ideig a terpesz pelenkát kaptuk, de nem kerülhette el a szíjat sem. És emlékszem, amikor föltették a szíjat rá, hát az első nap mind a ketten sírtunk. Mert nem azt éreztük, hogy na ez a jó, ez a tökéletes. De ha most látom, ugye, hogy ez volt a jó? Ez volt a tökéletes? Vagy szintén vele történt, hogy nagyon sokszor kellett, egymás után 3-szor is föl kellett egy ősszel a fülét szúrni. És amikor már 3-szor mentünk a fülészetre, már az ajtó előtt elkezdett sírni, hogy ő ide nem akar bemenni. De be kellett vinni. Hát egy szerető anyának látott vajon engem? Amikor még ugye az Isten képe nem volt meg. Vagy talán azt gondolhatta, hogy hát ez az anya megint csak rosszat akar nekem, fájni fog. Mert mi csak egy pici, rövid részletet látunk az életünkből. pedig az Isten útja tökéletes. Az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Hát ez legyen az az ige, amit a csendes napi igeként elviszünk. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Tudok-e én Istenhez menekülni? Tudok-e oda menekülni, amikor félelem vesz körül? Uram, látod, félek a járványtól, a betegségtől, a műtéttől, a magánytól, a munkanélküliségtől, hogy nem találkozhatom a családommal. De te, tudom rólad, hogy a te utad tökéletes. Én ezt nem látom most. De segíts, hogy a te szemeddel tudjam nézni a saját életemet. Segíts, Uram, nekem, hogy így lássam mindazt, ami körülöttem történik. Vagy ha megbántanak, és harag van a szívemben, tudjak úgy oda menni, hogy Uram, a te utad tökéletes, de én most haragot táplálok a szívemben, nem tudok megbocsátani. Segíts, hogy meg tudjak bocsátani, és szóba tudjak állni azzal, aki megbántott. A te utad tökéletes. Szeretném, Uram, így látni. És hogyha én így oda tudok menni az Úrhoz, védelmet ad. Nem engedi, hogy a szívem belebetegedjen mindebbe, hanem újra és újra felemel. Ahogy olvastuk a Zsoltárban, hogy lehajolt hozzám, lenyúlt a magasból és fölvett. A nagy vizekből kihúzott engem, amikor már fulladozok dolgokban, talán a magam hibájából. Ő akkor is szeretettel lehajol, és felemel engem. Tudok-e én így oda menni hozzá? Sarah Jung áhítatos könyvéből szeretnék egy kis részletet idézni. Imádd az Urat, ő benned a saját útját munkálja. Legfőbb munkája, hogy kitakarítson az életedből mindent, ami nem odavaló, és helyet készítsen az ő lelkének. Te viszont legyél kész ebben együtt munkálkodni vele. Legyél kész elengedni bármit, ami felől Isten úgy dönt, hogy elveszi tőled. Hiszen ő tudja, hogy mire van igazán szükséged, és megígérte, hogy azt, mind megadja, arról mindarról gondoskodni is fog. A biztonságérzeted nem nyugodhat azokon, amikkel rendelkezel, vagy azon, hogy a dolgok a te elképzelésed szerint alakulnak. Arra tanít, hogy egyedül tőle függj, és az ő jelenléte nyújtson biztonságot számodra. Ehhez hozzátartozik, hogy megelégedj a sokkal vagy kevéssel, és bármelyiket az ő akarataként tud elfogadni, az adott pillanatra nézve. A kapaszkodás és irányítás helyett tanulj meg elengedni és elfogadni. Ápold ezt az elfogadó hozzáállást azzal, hogy bízol benne minden helyzetben. Hát jó lenne, ha az Úr útját tökéletesnek látnánk, pajzsként hozzámenekülnénk, az ő ígéretében, szavában megbíznánk, és az egész életünket, ahogy van, rá tudnánk bízni, hogy mindent, amit ő ad, azt ő pontosan kimérte, pontosan tudja, és hogy ő sosem ejt hibát abban, hanem abban, amiben vezet, az az ő tökéletes útja. Imádkozzunk! Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te szeretetedet. Megköszönjük, hogy a te utad tökéletes akkor is, hogyha mi nem így látjuk. Bocsáss meg, amikor nem tudunk annyira rád hangolódni, annyira a te közeledbe lenni, hogy így lássuk az életünk minden percét. Köszönjük neked, Urunk, a te gondoskodásodat, hogy mindig megadod, amire szükségünk van. És köszönjük azt, Úr Jézus, hogy rád bízhatjuk az életünket. Megköszönjük, hogy te elkészített számunkra mindazt, amit el kell vinnünk. Adj nyitott fület és szívet nekünk. És töltsd fel a mi lelkünket. Amen.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, a láthatókat, és a láthatatlan testvéreinket is, akikkel közösségben vagyunk. Isten igéje és az Úr Jézus Krisztus szent lelke által van a középpontban, őt vesszük körül, itt is, meg az otthonokban is, meg másik gyülekezetben is. Az 512. éneket azért választottam, mert arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó imádságos bevezető a mondandómhoz, ami nem előadás, semmiképpen nem az, hanem tulajdonképpen bizonyságtétel, mert nagyon sok személyes vonatkozása van. Hiába beszélnék előadásképpen igékről, mindig az a meggyőzőbb, azt gondolom, amikor a személy ott van mögötte, és a személy mögött, ami még fontosabb, az élő Úr. Bemutatkozásképpen annyit szeretnék csak elöljáróban a mostani helyzetről, mert azért menet közben ki fog derülni egy-más az életemről, hogy pár éve nyugdíjas vagyok, 3 gyülekezetben szolgáltam, és a legutolsó a Budapest Józsefvárosi vagy Salétrom utcai gyülekezetnek is nevezett 8. kerületi gyülekezet volt és van is, mert visszajárok. 17 évig szolgáltam most legutóbb ebben a gyülekezetben. A nyugdíjas éveimben sok mindent tanulgatok. Ez a tanulás folyamatban van, de azt hiszem, hogy halálunkig ez így jó. És így helyes, hogy tanulunk, sosem vagyunk készek, majd reméljük akkor, amikor befejezzük a földi életet, addigra elkészít a mi Urunk. Nagy öröm volt az, hogy tavaly nyáron egy felkérést kaptam a Kálvin János református idősek otthonából, hogy az elment állandó intézeti lelkész helyébe egy még aktív hitoktató lelkész nő társammal együtt végezzük a szolgálatot, és ennek nagyon örültem. Nem éreztem egészen teljesnek az életemet, bár a gyülekezettel, mondom, kapcsolatban vagyok, meg a diakóniai munkában tevékeny, de ez így mégis jobb. Köszönöm a mostani lehetőséget is. Köszönöm, hogy beszélhetek arról a téma kapcsán, ami nagyon aktuális téma, azt gondolom, a járvány kapcsán különösen is, hogy hogyan tapasztaltam meg eddigi életem során azt, hogy Istené kell, hogy főhely legyen az életemben, mert ő oltalom, megbízható a minden szava, és soha nem csapott még be. Az ígéreteit megtartja. Egy olyan igét szeretnék olvasni, illetve 2, de közben majd a személyest is hozzáfűzöm, ami egy jó ismert történetnek a része, de azért most néhány verset hadd olvassak fel, hogy ismétlésül halljuk azért pontosabban. Mózes 2. könyve 14. részéből olvasom azt a szakaszt, ami arról szól, hogy az Egyiptomból kijövő izraelieket üldözőbe veszik, és hogy akkor mi történik. Az egyiptomiak tehát üldözték őket, a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek, ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk, így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Öröm, hogy megszabadultunk, és utána rögtön ott, hogy hoppá, de hát mindannyian áldozatául eshetünk az utánunk jövő seregnek. És jön a kétségbeesés ebben a nagyon-nagyon nehéz és veszélyes helyzetben, és feltör egy olyan vágy, ami egyáltalán nem reális, hogy jobb lenne ott lenni, pedig hát nem véletlenül szabadultak meg, és jöttek el örömmel, mert ott legalább biztonságban voltunk, úgymond. És akkor Mózes, aki a vezetőjük, azt mondja, hogy ne féljetek. De ez nem olyan bátorítás, mint amikor mi gyakran mondjuk akár kisgyerekeknek is, aki sír, hogy ne sírj. Miért ne sírjon? Valahogy ki kell, hogy jöjjön az a stressz belőle, vagy az a feszültség, amiért sír. Tehát ez nem olyan, hogy hát ne félj, hanem rögtön az Úrra hivatkozik. Azért ne féljetek. Nem azért, mert én Mózes mondom, aki ugyanolyan ember vagyok, mint ti, hanem azért, mert az Úr adta ezt a lehetőséget, és akkor bizonyára a továbbiakban is utat mutat és vezet, és megőriz bennünket. És még ezt is mondja, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Én azt hiszem, hogy ez borzasztó nehéz követni, hogyha ezt értjük meg, mert mi is mindig szeretnénk valamit tenni. A nehézségek idején meg valamit tenni. Most is a COVID első szakaszába otthon, és akkor minden tevékenykedni, és akkor kihasználni az időt és minden. Az Úr azt mondja, hogy maradjatok veszteg, majd én intézem a dolgokat, de utána rögtön mondja, hogy most pedig mondd Mózes, hogy induljanak útnak, te pedig vedd a botodat, tehát kell tevékenykedni, de majd én mondom meg, hogy mit tegyetek. És akkor lesz biztonságos a tovább. Miért? Azért, mert az Úrnak van hatalma az egyiptomiakon, az ellenségen, az izraelieknek nincs. De ő majd munkálkodni fog, és megcselekszi azt, ami kell. Nos, ennek az élménynek az örömével nagyon szép éneket olvashatunk Mózes második könyvének a 15. részében, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul, jól emlékszem, Mózes hálaadó énekét olvashatjuk ott. És az így kezdődik, énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istene, őt magasztalom. Erőm és énekem az Úr. Én azt gondolom, és ahogy idősödöm, egyre inkább átélem, hogy ez az erő, de a mindennapi erő és annak elkérése egyre fontosabb a számomra. Mert úgy érzem, hogy egyre jobban megértem, hogy semmi nem megy magától, csak úgy természetesen, hanem nem tudomásul kell vennem, és meg kell tanulnom, hogy nem fárasztom az Urat avval, hogyha minden egyes következő lépést az ő kezére bízok, tőle kérem a segítséget. Most erre volt egy nagyon közeli, tanulságos esetem. Vettem egy nagyon egyszerű kis ijjeli szekrénynek nevezett asztalkát az IKEA-ban, és ugye tudjuk, hogy az dobozba adják, és össze kell szerelni. Hát félek mindig ilyen, az ilyentől, mert a műszaki emberek nem az én nyelvemen beszélnek, na de azt mondtam, hogy akkor is egyedül. Hát rengeteg kis csavar volt rajta, nem, annyira bonyolult nem volt az egész, de a csavarok becsavarozása úgy, hogy egyedül kellett tartani is, meg csavarozni is ezeket a nagyon kis finom csavarokat, hát ez nagyon nem ment. Állandóan leesett a csavar, szétjött az összefogott dolog, stb. És azt csináltam, hogy minden egyes csavarnál, mert tényleg az volt a tapasztalatom, hogy nem megy, Uram, akarom, de nem megy. Minden egyes csavarnál azt kértem, hogy Uram, ezt a csavart is kérlek, segíts, hogy be tudjam tenni, azt is, azt is, azt is. És ez csak azért volt nekem nagyon jó, hogy azóta mindig eszembe jut, hogy Uram, ilyen csavarok vannak, tele van ilyen csavarokkal az életem, amit nem tudok megoldani, bénának érzem magam, tehetetlennek érzem magam, de megtapasztaltam, hogy te minden csavarnál segítettél. És ugye ez nem vicc volt, mert egyébként vicc ilyenért imádkozni, nem? Szóval azért ennél sokkal nagyobb gyógyulásokért, meg csodákért, meg nem tudom én mikért az, igen, de most egy csavarért. De ez egy nagyon jó és tanulságos példa volt a számomra. Az erőm és énekem az Úr, az énekem is hangsúlyos, és ezt most a COVID járvány első szakaszában különösen is feltűnt nekem, illetve az életembe, ima életembe beépítődtek sokkal jobban az énekek, mint korábban. Nagyon letargikus lettem, tehát én egyáltalán nem vidáman éltem meg, pedig hát éppen kimehettem sétálni, meg minden, meg be is vásároltak nekem, a unokaöcsém, még stb., de mégis. És akkor nagyon-nagyon fontosnak éreztem, hogy minden nap elkérjem az erőt, de ne csak kéréseimmel ostromoljam az Urat, hanem a dicsőítéssel is. Mert a dicsőítésben önmagában nagyon nagy erőt lehet meríteni, mert fölemeltetünk ezáltal, kihúzatunk a posványból, ingoványból, amiben lelkileg érezzük magunkat. És azóta a csendességeimet, a reggeli csendességeimet, ezt most nagyon komótosan nyugdíjasként tudom gyakorolni, mindig úgy kezdtem, hogy egy-két olyan dicsőítő éneket, amit nagyon aktuálisnak érzek, azt eléneklem, és ezzel kezdődik az egész alkalom, úgymond, és csodálatos a Szentlélek általi ajándéknak érzem azt is, hogy imádság közben viszont nagyon sokszor eszembe jutnak éneksorok. És akkor nagyon megörülök neki, mert azt mondom, hogy Uram, én ezt nem tudnám milyen pontosan elmondani, pedig szeretném, de amit átélek, amit érzek, amit szeretnék, amire vágyok, stb., hadd mondjam az ének szavaival. És ez nagyon sokat jelent. Magyarul azt akarom mondani, hogy az énekek valóban nagyon fontosak, felemelik a lelkünket Istenhez, őt dicsőítjük, és közben mi is épülünk, mert ez mindig így van egyébként, a kettő összefügg. Még egy nyugdíjas élményt hagy mondjak, hogy itt a jelennél maradjak, felfedeztem a mi atyánkot, az úri imádságot. Hát ez egy kicsit furának hangzik, nem egy lelkész szájából, egy nyugdíjas lelkész szájából különösen is, aki nyilván már ige hirdetésben is használta, meg hát nem kérdés, hogy minden alkalmon elmondjuk, stb. És ez igaz. Tudom azt, hogy nem csak most, hanem már korábban is nagyon-nagyon zavart, hogyha hadarva mondtuk, vagy mondta az, aki vezette az alkalmat, az imádságot, gondolván, hogy ezt úgy is tudjuk, stb. De akkor nem lehet belegondolni. Pedig nagyon-nagyon fontos dolgokat fogalmaz meg az Úr Jézus ebben az imádságot. Nem imádságban, nem véletlenül adta nekünk ezt az imádságot. Minden benne van, ami számunkra igazán fontos. Isten dicsőítése, Isten országa eljövetelének a kérése, és hogy abban úgy tudjunk munkálkodni, Jézus Krisztust követve, hogy bocsánatot kérünk és megbocsátunk, ez alap. És komolyan vesszük azt is, mert az Úr Jézus komolyan vette, hogy az élet küzdelem. És ezért van benne, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Vagyis a gonosznak az életünkben sajnos helye van. Amióta az Édent elhagyta az ember, azóta a gonosz beférkőzött az életébe. És az, hogy megtérünk, újjászületünk, az csodálatos összeköttetés az Úrral, de amíg a Földön élünk, addig ez egy küzdőtér. Csak, illetve nem csak, ezt idézőjelben mondom, tudnunk kell, és tudjuk is, hogy Isten az Úr, és neki van hatalma legyőzni a gonoszt, és van hatalma megszabadítani minket. A készülésem során ráakadtam két igére, ami nagyon fontos, most azért keresem ki itt a papíron, remélem megtalálom, mert ez most tűnt fel, és nagyon fontosnak érzem, hogy a gonosz és az Úr, most erről beszéltem a mi atyán kapcsán, hogy ezt komolyan vendő. Ha Jézus komolyan vette, ha ő megküzdött vele, ő mondjuk mindig győztesen küzdött meg vele, de akkor ezt nekünk is komolyan kell venni. De akkor most mit jelent? Most állandó félelembe kell élnünk, hogy húha, a gonosz mikor teper le bennünket, és vajon sikerül-e győzedelmet aratnunk, és minden. Az ige nem egy helyen, de például Ézsaiás 45:6-7-ben fontos dolgot közöl velünk. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Ez az egyik, és a másik, az pedig Lukács evangéliumában olvasható a 22. részben, a passió történetben már, mert Jézus Gecsemáni kerti elfogatásakor hangzik el. Jézus mondja, minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, és a sötétség hatalmának ideje. Jézus tehát nem mondja azt, hogy nem kell a gonosszal, a bajjal, a sötétség erőivel számolni. De azt mondja, hogy megvan az ideje, azaz korlátozva van. És ebben nagyon nagy vigasz van nehézségek idején, hogy az Úr kezében van, aki a bajok felett is Úr, mert nagyon is tudja, de tudja az idejét is, hatalma alatt tartja. És meg tudja adni a szabadulást, a kimenekülést. Folytatom Józsuéval, mert egyik életigém, Mózes utóda, a stafétabot átvevője Józsué, és hogy nem csak külső bajok léteznek, azt nagyon-nagyon példázza az első Józsué könyve első részében a neki adott biztatás. Ugye, mert nem csak külső erőkkel egyiptomi sereg küzdünk, hanem belső kínokkal is. És ezek nagyon-nagyon nehéz harcok. Amikor valamit megértek, hogy változni kéne, és nem megy, nem tudok változni. Józsué nagyon meglehetett rettenve akkor, amikor megkapta a stafétabotot, hogy na, akkor most Mózes után te vezeted a népet. Nem véletlenül biztatja őt az Úr, veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáidnak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Háromszori, nagyon nyomatékos bátorítás, mert Isten tudja, hogy erre Józsuénak szüksége van. Nos, nem akarom Józsuéhoz hasonlítani magam, de az életem egyik elindító, szolgálatra felkészítő igéje. Egyszer egy szilveszterkor, akkor még teológus se voltam, ragadott meg ez az ige. És éreztem, hogy nekem szól ez a bátorítás, és azóta is számtalanszor, amikor szolgálatban megakadtam, túl nehéznek találtam, szenvedtem, stb., akkor újra és újra előjött ez az íge, hogy az Úr ezt mondja, és ő hiteles, az ő szava hiteles, ahogy hallottuk is az áhítatban. Megbízható Úrunk van, szín igaz, minden szava, akkor lehet erre támaszkodni. És nagyon emlékszem, olyan gyülekezet építő munkára, amit úgy mertem elindítani, senki nem pártolta az elején, de én tudtam, hogy tapasztaltam előző gyülekezetben, hogy ez nagyon jó dolog, csináljuk családi hétvégék például Mátraházán, és adott mellém az Úr szolgálókat, segítőket, stb., és megáldotta. És egyedül erre az igére alapoztam, és erre az isteni indításra, hogy Uram, Te ezt mondtad, hogy legyek bátor, most én érzem, hogy ezt csinálni kell, de nem merem magamtól, és nem is kellett magamtól, mert nem csak az Úr, hanem a konkrét segítők is, segítőket is megkaptam. Amikor Józsué átkel a néppel a Jordánon, akkor, most azt nem olvasom fel, emlékköveket állított a túloldalon a papokkal. Miért? Azt felolvasom. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik, ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Én azt hiszem, hogy nem csak nekem, hanem sokunknak, többünknek van arról tapasztalata, hogy mennyit lehet épülni más bizonyságtételéből. Egyszerűen csak azt én nekem az első ilyen élményem tulajdonképpen az, amikor egy ifjúsági órán egy fiatal pár bizonyságot tett arról, hogy Isten hogy vezette őket egymáshoz. Engem ez nagyon megragadott, hogy ilyen konkrétan lehet kérni ilyen fontos dolgot Istentől személyesen. És amikor hazamentem, akkor nem nyugodtam addig, amíg azt mondtam Istennek, bezárkóztam csendben, magányba egy kis szobába, és imádkoztam, hogy Uram, én is kívánom, kérem ezt a személyes kapcsolatot, mert rendben van, hogy én olvasok Bibliát, vagy hallgatok Isten tiszteletet, de nem érzem ezt, hogy így lehetne építeni rád a veled való kapcsolatra, és a dolgaimban segítségül hívni, és minden. És akkor csodálatosan megszólított az Úr a 91. Zsoltárral, alig mertem kinyitni a Bibliát, mert csak úgy kinyitottam. Ezt kértem, hogy Uram, ahol kinyitom a Bibliát, de nem mertem elhinni, hogy Isten ilyen komolyan akarja venni az imádságomat. És a 91. Zsoltár egyszer elkezdtem sírni, hogy Uram, ezt nekem mondod, személy szerint. Hogy velem vagy, meghallgatsz, és számíthatok rád egész életemben. Ez volt az első személyes tapasztalatom. És aztán utána még sok ilyen, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ezeket továbbadni, emlékezni ezekre, mert ezek az emlékek, ezek nem csak ilyen nosztalgiázós emlékek, hanem erőt adó emlékek. Most is van egy ilyen téma az életemben, hogy Isten megítélte a kevésséget bennem a hosszú évekkel ezelőtt. Egyszer nem tudtam vele mit kezdeni. Hogy ez mit jelent, én nem érzem magam gőgösnek így az embertársaimmal szemben. Mi akar ez lenni? Évek múlva értettem meg, hogy Isten igéjével szemben vagyok kevés. Hogy nem mindent veszek egyformán komolyan, úgymond. Igen, igen, de nem merek ráépíteni úgy, ahogy az teljes engedelmességgel lehetne és kellene. És most, amikor nem tudom, hogy kell ebben átformálódni, mert azért az engedelmesség az olyan, hogy persze igen, engedelmes vagyok, de meg figyelek jobban az igédre, de nem tudom, Uram, hogy ez mégis mit jelent, hogy ezt hogy tudod kimunkálni az életemben, akkor mindig erre az élményemre, az első megszólalásra, a személyes hangjára Istennek emlékezem vissza, meg arra, hogy egyszer, amikor még nagyon régen, fiatal koromban megértettem, hogy a munkahelyemen, 3 évig dolgoztam érettségi után, a munkahelyemen nekem kell változni, nem ők az utálatosak, hogy nem szólnak hozzám, hanem én vagyok a rettenetesen félszeg és bátortalan, nem merek szólni hozzájuk, és ők azt hiszik, hogy gőgös vagyok. És akkor, amikor megértettem, hogy nekem kell változni, egyszer csak végbe vitte Isten az életembe, hogy felbátorodtam arra, hogy kezdeményezzek, hogy kedves vagyok, legyek, kérdezgessem, stb. És a következő munkahelyemen ott már úgy mentem oda, hogy kérdeztem, hogy mi volt, hogy volt a gyereked, stb. És nagyon megszerettek. Ennyi volt az egész, de nekem ez hihetetlen nagy küzdelem volt, hogy formálódok én át. De mivel ezt megtapasztaltam, és erre emlékezem, ezért biztos vagyok benne, hogy az Úristen elvégzi a munkáját bennem. Ezen a vonalon is. Még egy fontos dolgot hagy említsek meg az életemből, ami meghatározó volt. Nagyon imádkoztam a hozzám illő Istentől kapott házastársért. Ez fantasztikus, a lelki naplom igazolja, hogy 74 szilveszterén írtam, hogy Uram, nagyon szeretnék végre viszonzottan szerelmes lenni. Még csak nem is házasságot kértem, csak ennyit. És 75-ben összejöttünk a férjemmel, akit már évek óta ismertem, csak addig nem volt ideje. És nem gondoltuk, hogy egymásnak valók vagyunk, és aztán utána nagyon rájöttünk, és nagyon hálásak voltunk az Úristennek, hogy egymáshoz vezetett. 4 évet kaptunk. Ez a 4 év nagyon boldog volt, és nagyon teljesnek éreztem az életemet. Felnéztem rá, olyan egyszerű gyermeki hite volt, amit csak tisztelni lehetett, és azt mondani, hogy én is szeretném, Uram, így rád tudni bízni magam. 4 év után én éppen a teológiát elvégeztem, mert teológus koromban összeházasodtunk egyházi engedéllyel, és amikor elvégeztem a teológiát, éppen elkezdtem egy gyülekezetben szolgálni, pár hónapja volt ott, és az ő szüleit, anyósomékat látogattuk, és hazafelé jövet egy ártatlanul elszenvedett cserbenhagyásos autóbalesetben meghalt a férjem. Mellette voltam, együtt voltunk. És vége szakadt ennek a nagyon nagy ajándéknak, és nagyon szép 4 évnek. Sokan kérdezték utána, hogy hát Éla olyan fiatal vagy, 27 éves voltam, ő 32 és fél, hogy nem akarsz férjhez menni, és mondtam, hogy nincs ilyen elhatározás bennem, de a mérce Gyurka a férjem. Annál alább nem érdemes, egyszerűen nem érdemes. Hát nem ugrotta át senki ezt a mércét, és nagyon küzdelmes volt aztán ez a 41 év most már, ami mögöttem van. Nem volt lányálom, ezt egyáltalán nem mondom. De azt, hogy az Úr hűséges Isten, és mellettem volt mindvégig, és van, ezt viszont egyértelműen tapasztaltam. És hálát adok neki érte. Ez volt az életem legelső Isten élménye, még korábban, ahogy a 91. Zsoltár személyessé tette a vele való kapcsolatot. Ez pedig a nővéremnek köszönhető, aki előttem már hívő lett, megtért, és nagyon-nagyon ösztönzött engem, hogy vitt mindenhova. Amit akkor én durcásan végrehajtottam, de először nem örültem neki, aztán ott találtam meg a barátaimat, mindent, és nagyon hálás is voltam, hogy Isten eszköze volt. És egyszer emlékszem, hogy mondta, hogy olvassunk együtt Bibliát. Hát én akkor egyáltalán nem voltam még ilyen rendszeres bibliaolvasó, és nagyon durcás voltam, hogy hagyjon békén, de ő erőszakolta. És akkor, na, jó, leülök, de én nem olvasom, te olvasd, jó. És az 1 Korintus 1 elejét kezdte olvasni, és amikor a 9. vershez ért, ahol az van, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket, ami Urunkkal, a Jézus Krisztussal való közösségre, egyszerűen elkezdtek potyogni a könnyeim, és elkezdtem sírni. És nagyon mérges voltam magamra, mert én durcáztam előtte, és akkor most megsírok, hát ne csináljam már ezt. Mi ez? Isten szent lelke. Isten szent lelke. És Isten hűséges. Isten hűséges. És hogy mennyire megadatik a Szentlélek ereje által a tovább, azt ebben fejezem be, hogy amikor a romok alatt voltunk, a férjem azonnal meghalt, ezért hálát adtam mindig is, hogy egy jaj kiáltása nem volt. És én ezt az Úristen kegyelmének éreztem egyértelműen. Azt is láttam, hogy ő kész volt, én nyugodtan meghalhattam volna mellette az anyós ülésen, de nem, Isten megőrzött. Miért? Nem azért, mert én jó voltam, hanem azért, mert nem voltam kész. Mert még nagyon sok munkája volt és van az Úristennek velem. És az volt egy nagyon furcsa dolog, hogy amikor ájulásból magamhoz tértem, akkor... Erre nagyon tisztán emlékszem, hogy azt mondtam úgy, teljes békével a szívemben, hogy jól van ez így, Uram. És amikor ezt nem sokaknak elmeséltem, a kezdetben pláne nem sokaknak, akkor mindig azt mondtam, hogy abszolút nem értem, hogy miért mondtam ezt. Most már 41 év után azért jobban értem, jobban értem. De hogy Isten ereje, szent lelke, hűsége, az nem csak ígéret, hanem valóság, megtapasztalható valóság, vezetés, erő az életünkben. Ez biztos. Áldott legyen ő, most és mindörökké. Amen.
Ne félj, te hát kicsi csavar.